A Talmud Babakáma traktátus 72-es lapja fog következni, és a Talmud idézi a Misnát, amiben olyan esetek le voltak felsorolva részben, amelyek a ellopott állat levágásával egyszerre két bűnt követel az illető, az ellopott állat levágását és még valamilyen más bűnt, valamint amikor az ellopott állatot úgy vágja le, hogy azt nem tudná elfogyasztani, és akkor fölmerül a kérdés, hogy ha nem fogyasztás céljából vágta le, vagy nem fogyasztható az, amit levágott, akkor kell-e egyáltalán a négyszeres, ötszörös külön büntetési tételeket fizetni. És ennek keretében volt szó arról, amikor valaki illetéktelenül levágott egy állatot a szentély csarnokában, ugye az ellopott állatot, ami nem egy áldozati állat, és ezzel az állat fogyasztása, sőt bármilyen haszonhúzás az állatból tiltottá válik. Azt gondolhattuk volna, hogy akkor ilyenkor nem kell négyszeres, ötszeres fizetni, de a Talmud, vagy a Misna pontosabban, mégis úgy nyilatkozott, hogy kell a négyszeres, ötszöröst fizetni. Amellé Rav Chavivi, meg az én Ravási, azt mondta Rav Chavivi, Ravásinak, smájmina, én és hita elbeszajf. Úgy látszik ebből a Misnából egyértelműen, hogy a shita, az állat levágása, az a vágás maga, az a vágás befejezésénél neveztetik vágásnak. Tehát a vágás fogalma, ugye, ami egy folyamat, a vágás, mikor nevezzük vágásnak a befejeztével? Ugye ez egy kérdés, amiben mindjárt fogunk létszesebben is foglalkozni. Egy vita az, hogy a shita, ami sok esetben egy rituális vagy jogi fogalom, az állat levágása, egy ilyen folyamatot, ami lehet, hogy csak egy pár másodpercig tart, de mégiscsak egy folyamat, azt melyik pillanatban tekintjük vágásnak? Az elejétől a végéig, bármelyik pillanatban, vagy csak a befejeztével? Azt mondja, ha VV a misnánkban úgy tűnik, hogy a befejeztével tekintjük a vágást vágásnak. De ilyesen az eskét, amit kell a vágcaj, mert ha nem így lenne, és a vágást azt az elejétől fogva bármelyik pillanatban vágásnak nevezzük, kivéve a purta, azra, akkor az a helyzet állna elő, hogy az első pillanatban, amikor a vágást elkezdi a lopott állat levágását illetéktelenül a szentély csarnokban, akkor abban a pillanatban az állat tiltottá válik, hiszen tilos egy a szentélyben illetéktelenül levágott állatot fogyasztani, vagy akár hasznot húzni belőle, és akkor idach löj de marek a tavach, és abban a pillanatban az állat már kikerül az eredeti tulajdonos tulajdonából, hiszen azáltal, hogy a szentélyben való levágás miatt, illetéktelen levágás miatt tiltottá válik az állat teljességgel, nem csak a fogyasztásra, hanem bármilyen haszonhúzásra, azzal elveszti a tulajdonjogi viszonyát az állattal az eredeti tulajdonos, és így akkor már nem is az ő tulajdonát vágja le az illető, tehát nem kéne, hogy négyszeres, ötszörös kártértést fizessen. Amellére a funberédre, kik a hamehájé, a hú, a purta, a hú, a hú, purta. Azt mondta neki, ez nincs így. Mert nyugodtan mondhatjuk azt, hogy a vágás az elejétől a végéig vágás. Az első pillanatban, amikor levágja, akkor valóban kikerül utána, már az első pillanat után a tulajdonos tulajdonából az állat, de ő az első, az ezelőtti pillanatra kell, hogy, vagy az ezelőtti pillanat miatt kell, hogy köteles legyen a négyszeres ötszörös fizetésre. Tehát a négyszeres ötszörös fizetés beállása és a állat tiltottá válásának a beállása az ugyanabban az első pillanatban történik. Amire vási löj titri utvachai kullöjbe innan veléka. Azt mondta, erre vási, ez nem egy jó válasz. Miért? Mert szerintem, amikor a Tóra azt mondja, hogy ha a tolvaj ellopott egy állatot és eladta vagy levágta, a levágta az teljes levágást jelent, tehát a legvégéig kell, hogy végigvigye a vágást ahhoz, hogy az állat levágása az levágásnak számítson. És így nem lehet azt mondani, hogy a levágás első pillanata miatt válik kötelessé a négyszeres, ötszörös füzetésére a tolvaj. Ellakása, tehát akkor továbbra is megmarad a kérdés, hogy úgy tűnik, hogy a vágás az elejétől a végéig kell, hogy legyen ahhoz, hogy vágásnak nevezhessük, mert ha nem így lenne, és az első pillanat lenne a vágás, akkor a illetéktelen levágás, szentélyben való illetéklevágásnak általi tiltottá válás az beállna, de a 4x5-ös fizetés az csak a végén állna be, de nem tud beállni, mert közben ez már nem az övé, hanem hiszen elvesztette a tulajdonjogát ránézve, hiszen az állat mind a fogyasztásra, mind a haszonhúzásra tiltottá válik. Amelei, hachi, amelev gamdem ismédi rabban, mert azt mondja a Talmud, így magyarázta ezt Rav Gamda Rav nevében, kegöns és sahat, mit szeszi mondani, behúcuk már, mit mi? Hogyan képzelhető el? Az ekkor, ez az szerint a vélemény szerint, aki szerint a vágás az az első pillanattól fogva vágásnak számít, az elejétől a végéig, hogyan képzelhető el, hogy levágja a szentében, és mégis kötelesen négyszeres, ötszöröst fizetni, úgy képzelhető el, és a sakat mit teszem, amiben húzzuk marad a film, hogy a vágást elkezdte a szentély csarnokon kívül, és befejezi a szentély csarnokban, és a befejezéssel egyszerre válik tiltottá az állat, és válik kötelessé a négyszeres, ötszörös fizetésre. És ugyanezt a párbeszédet, ikade mászlina ha, vannak, akik másképp jegyezték föl ugyanezt a párbeszédet, még az elkövetkezőként. Amrav Simon ben Lakis, Mishum de Rebbi Lévi Száva, Rebbi Simon ben Lakis mesélte Rebbi Lévi Száva nevében, én lesz hita, elbeszöjv. Rebbi Simon ben Lakis azt mondta, hogy a shita az csak a legvégén válik shitává. Tehát a folyamat végén nevezzük vágásnak a vágást, és nem az elejétől a végéig. Végén a már jésnelen shita, amit hilevátszik. Végén pedig azt mondja, hogy az elejétől a végéig, az első pillanattól kezdve már vágásnak nevezzük. És erre mondta azt, amellére vivi, mi ha zöjnele vási lémek a szavara végén, hunisni is hatubba az arra lábdarájsza. Hogy akkor ezek szerint, ha végén a véleményét kell nézzük, aki azt mondja, hogy a vágás az első pillanattól fogva vágásnak számít, akkor ez azt is jelenteni, hogy a hulimba zara, amikor valaki levágja az állatot a illetéktelen a szentében, akkor az első pillanattól fogva tiltottá válik, és mind fogyasztás, mind haszonhúzás szempontjából, és az eredeti tulajdonos elveszti a tulajdonjogát ránézve, akkor viszont miért köteles a négyszeres, ötszörös fizetésre a tolvaj, aki ezt csinálta. Nem tud erre más magyarázat lenni, látszólag lémak ezt a Rabbi Yochanan hulisni is hát az arra lábdai rájsz, mint hogy Rabbi Yochanan szerint, aki ugye ezen az ásponton van, hogy a vágás az első pillanattól fog a vágás, hogy az illetéktelen profán állat levágása a szentélyben, az nem egy tórai tilalom, és ezért hiába beáll a levágásnak a ténye már az első pillanatban, nem válik tiltottá a fogyasztása és a haszonhúzása a tóra törvény szerint, és ezért nem is veszti el a tulajdonjogát a eredeti tulajdonos, és emiatt kell, hogy fizessen négyszeres, ötszöröst a tolvaj. Viszálka lájta a rejsze, amíg lísakat lapurta, azt a láb de marök a tavak. De idach láb, de marak a tavak. Mert ha nem így lenne, akkor abban az első pillanatban, amikor elkezdi levágni a szentében, akkor tiltottá válik az állat, és nem ezáltal tulajdonképpen elveszi a tulajdonjogát az eredeti tulajdonos, tehát akkor nem a tulajdonos állatát vágja le a tolvaj, tehát miért kéne, hogy négyszer-ötszöröst füzessen? Amelé vágom, de abba, aki mechájvná, nem ilyen hú, purta. Erre mondta azt a Váhabi Réd Rave, hogy Hát mi a probléma? Azzal az első pillanattal, amikor elveszti a tulajdonjogát a eredeti tulajdonos, az ugyanaz a pillanat, amikor kötelessé válik a tolvaj a négyszeres-ötszörös fizetésre, amire vásárolja, hogy titkhiut vahaj kulajban innen veléka. Erre mondta azt a vási, de hát ez nem lehet, mert a négyszeres-ötszörös fizetésének a kötelessége azzal áll be, amikor befejez, mindenképp azzal áll be, amikor befejezi a vágást, hiszen a Tóra úgy fogalmaz, ha valaki ellop egy állatot és levágja, tehát teljesen levágja, ez viszont itt nem áll még fönn a vágás első pillanatában, elakása, tehát akkor a kérdés az megmarad, amely lej, Achim már nem tudom ismét, de Rabba kime hájpigen, és a sakat még teszi, mondom, bachócuk marom befinim, és erre mondta válaszol Rav Gamda, Rav nevében, hogy milyen esetről beszélünk itt, amikor a vágást elkezdte a szentélycsarnokon kívül, és berángatta az állatot a szentélycsarnokba, és ott fejezte be a vágást. Akkor így a befejezése a vágásnak, amivel kötelessé válik a négyszeres-ötszörös fizetése, és amivel egyben különben az eredeti tulajdonos elveszti a tulajdonjogát az állatra, mert az állat tiltottá vált mind fogyasztásra, mind haszonhúzásra, az ugyanabban a pillanatban állt be, és ezzel így akkor lehet magyarázni azt a véleményt is, amely szerint a vágás az elejétől a végéig vágás, és nem csak azt szerint a vélemény szerint, ami szerint csak a vége a vágásnak vágás. Oké, megyünk tovább. A következő misnában arról lesz szó, hogy mi van akkor, hogyha valaki ellopott egy állatot, utána levágta, és jönnek tanúk, ugye, hogy bizony, akik tanúskodnak arról, hogy ez így volt, de valami probléma áll be a rendszerbe. A tanúk vallomásával kapcsolatban. Gannevál pisnáim, vagy tovább a ha valaki ellopott egy állatot, és utána eladta, vagy levágta, és ugyanaz a két tanú tanúskodik a fölött, hogy ellopta, meg a fölött, hogy eladta, vagy levágta. Nimcőzai, mimim, és sálnának a később, ezeket a tanúkat hamis tanúvá édimszai, mimim, már nyilvánítjuk. Akkor ezzel egyben kötelessé tesszük őket, hogy ők fizessék ki az egészet, tehát a négyszeres, ötszöröst ők fizessék ki a állítólagos tolvaj helyett. Gondolom, Alpisnáim, Tomachomachar, Alpisnáim, a Heirim, hogyha ellopotta az állatot két tanú bizonyossága szerint, és volt egy két másik tanú, aki szerint pedig levágta az állatot, élvére nincs az én is, nem is sámtestlöm, és kévén, akkor én is sámtestlöm, és lo is. Ha később Édim Zöjmin hamis tanú lesz a két pár tanúból, mind a két pár tanúból, akkor az első pár tanú, akinek az alapján ő ugye tolvajnak lett ítélve, és aki alapján kétszerest kellett volna, hogy fizesse, ők fizetik ki a kétszerest, és a maradékot pedig a második pár tanú fizeti ki, ugye ez vagy háromszoros, vagy még kétszeres, mert ugye összesen beszélünk ötszörösről, vagy négyszeresről, annak függvényében, hogy ökörről, vagy ukról van szó, tehát abból már lejön a kétszeres, ami nem miattuk lett volna oktalanul kötelessége az illetőnek, és ők azt fizetik ki, amit ők hozzátettek volna az őt a tanulmások alapján, tehát vagy kétszerest, vagy háromszorost. Ugye az világos, hogyha valaki hamis tanúvá válik, akkor azt, amit ő, az ő hamis tanúsága miatt kellett volna az elítéltnek csinálni, azt kell, hogy ő csinálja. Ugye ez egésznek az alapja. Mi van akkor, hogyha nimcú, akkor nimzeim, humi sámtaslom, és képeveim, sámtaslom, és le is. Mi van akkor, hogyha két pár tanú volt, és a második pár tanú, aki szerint ő eladta és levágta, azok lettek hamis tanúk, akkor ők fizetik a kétszerest vagy háromszorost, és ő fizeti, tehát ami a négyszeres és ötszörösnek a pluszja, és ő fizeti, a maga a tolvaj fizeti a kétszerest. Echod min achronim nimzeim, min bat laidusnia. Mi van akkor, hogyha a második pár tanú közül csak egy vált hamis tanúvá, akkor a tanúvallomás semmisé válik, tehát senki nem fizeti azt a négyszeres ötszöröst, de az eredeti vallomás az továbbra is áll, tehát a tolvaj ki kell, hogy fizesse a kétszerest. Elhozom is én, Zémi, Batlok, Holaédusz, hogyha az első pár tanúból vált egy valaki hamis tanúvá, akkor megint csak az egész tanúvallomás és a következő tanúvallomás is semmis, Hiszen, hogyha nincsen lopás, akkor nincsen eladás és nincsen levágás. Viszont ezt nem nevezzük Édim Zaimnak, azon hamis tanúk esetének, amikor a hamis tanúk azt kell kifizessék, amit akartak rosszat tenni a hamisan elítélt embernek, hanem csak arról van szó, hogy a tanúvallomás semmissé vált, tehát senki nem fizet semmit. Oké, okay. Akkor az Édim Zaimimről van szó, a hamis tanúkról, és ennek kapcsán a Talmud a következőt mondja. Itt már Éd Zaimim, azt mondja a Talmud, ha valakiről kiderült, hogy ő hamis tanú. Azon túl, hogy a hamis tanús esetben valamiféle módon ítélkezünk fölötte, tehát mondjuk teljesíteni kell azt, amit ő akart hazug módon ráhúzni az elítéltre. Ezen túlmenően, innentől fogva ő tanúvallomásra alkalmatlan, hiszen egy hazug, gonosz emberről van szó. Kérdés az, hogy ezt mikortól fogva tekintjük ezt az illetőt tanúzásra alkalmatlannak. A bája már lemafreja unipszal, a bája szerint visszamenőleg. Tehát addig az esetleg visszamenőleg, amivel kapcsolatban most elítéltük, mint hamis tanú. Rava már mikannul a hába unipszal, rava szerint viszont csak mostantól, tehát az ítélet kimondásától előrefelé. Nem visszafelé, hanem csak előrefelé. Mi a vita alapja? A bája már lemafreja unipszal, mert úgy sajtad át, hogy lehávé rass. A bája ugye azt mondja, hogy visszamenőleg. Miért? Mert visszamenőleg kiderült, hogy már attól a pillanattól ő rossa, ő gonosz, hazug ember, tehát onnantól fogva minden tanúvallomása hamis, hiszen a Tóra úgy mondja, áltas ez rossa, én ne tegyél egy gonoszt tanúvá, úgyhogy így a logikus. Rave ammár mi kánula havonipsza. Rave viszont azt mondja, hogy nem, csak innentől fogva előrefelé válik alkalmatlanná a tanúzásra. Miért? Éjt zaimim a hidusú, de hat reut reininhu. Mert a hamis tanú fogalma az tulajdonképpen egy novum, egy hidus. Miért? Mert itt nem arról van szó, hogy a hamis tanú az arról szó, hogy jönnek, és azt mondják, hogy ez is ez történt. Vagy jön két másik, és azt mondja, hogy hát nem mondhatjátok, ez is ez történt, mert velünk voltatok. Miért higgyünk inkább a második két tanúnak, és nevezzük hamis tanúnak az első kettőt, mint hogy higgyünk az első két tanúnak, és gondoljuk hamisnak a második két kettőt? Az, hogy a második két tanúnak hiszünk, és az első két tanút hamis tanúnak ítéljük, az egy hidus. Akkor Hilkachen lechabai ella, ami sász hidus vélek, és ezért, mert ez egy hidus, ezért ez csak ennek a kihatása más ügyekben, mármint olyan értelemben, hogy mondjuk ne fogadjuk el tanulnak innentől fogva a hamis tanulnak ítélteket, ez csak innentől előrefelé érvényes. Ez Rave véleménye. Ikad ami Rave namiká bájesz fidelé. Mások szerint Rave tulajdonképpen egyetért a bájéval, és egyetértene azzal, hogy nem a hidus miatt mondja, amit mond, mert igazából ő egyetértene a bájéval, hogy visszafelé kell nézni. De amen ma freunipsa. De Rave, mi az oka annak, hogy mégsem a gyakorlatban így mondja, hanem azt mondja, hogy előre felé kell nézni. Misum szeid de kuchasz. Azért, mert sajnálja a időközben gyanútlanul bevont mondjuk vásárlókat, vagy adásvételi szerzőben szereplő vevőket, vagy követeléseket. Ugye, ha ez a két tanú, akiről még nem volt nyilvános, hogy hamis tanú, bármilyen más ügyben tanúskodtak, mondjuk egy adásvételi szerződésre ráírták a nevüket, akkor ha azt mondom, hogy az ítélettől visszamenőleg válnak hamis tanúvá, akkor ezek az adásvételi szerződések érvénytelenek. És ez egy olyan kár, amit a gyanútlan vevőknek okozunk, amit el kell kerülni. És ezért mondja azt, hogy csak mostantól előrefelé legyen hamis tanú. Vagy legyen alkalmatlan a tanúzásra a hamis tanú. Májbenájú. A két magyarázat között mi a különbség? Kétféle különbség is van. De az hádu bétrejle hádu trejle hád. Az első különbség az, hogyha nem a hamis tanúzás nem egyenlő, szimmetrikus módon történt. Tehát nem az történt, hogy jött két tanú, mondott valamit, jött két másik tanú, és megcáfolta azt, amit mondtak, hanem jött két tanú, mondott valamit, és jött négy tanú, és megcáfolta ezt, amit mondtak, oly módon, hogy volt a második pár, ugye a négy tanú közül kettő tanú tanúskodott arról, hogy az első pár tanú egyik tagja hazudott, és a másik két tanú pedig tanúskodott arról, hogy az első pár tanú másik tagja hazudott. És ezért ez nem egy kiegyenlített tanúvallomás, és ezért itt nincs hidus. Ha nincs hidus, akkor ebben az esetben igenis visszamenőleg mondaná Rava, hogy a tanúnak a tanúvallomásról alkalmatlanságát mondjuk. Azt szerint az álláspont szerint viszont, ami úgy magyarázta Ravét, hogy ez az egész, hogy nem visszamenőleg mondjuk, az azért van, hogy ne hozzuk lehetetlen helyzetbe az időközben azokat az ásvételi szerződéseket mondjuk, ahol ez a két tanú tanúskodott, ez az érv továbbra is fennáll. Vagy egy másik lehetséges különbség, én amit beszél, nubegazlanhoz, hogyha mondjuk a másik pár tanú, azok nem úgy tették hamissá az első pár tanút, hogy azt mondták, hogy hát nem lehet, hogy igazat mondtok, mert mondjuk velünk voltatok valahol, hanem azért, mert tanúskodnak arról, hogy ezek amúgy is tanúvallomásra alkalmatlan tanúk. Tehát nem magáról az eredeti tanúvallomásról mondanak véleményt, hanem a tanúkról, például arról, hogy az illető tanú az egy rabló, aki, mint rabló, erkölcstelen és alkalmatlan a tanúvallomásra, akkor ebben az esetben lehachnis misum chidus leika, megint csak itt nincsen chidus abban, nincsen semmi novum abban, hogy a második két tanút fogadjuk el, mert nem ugyanarról az ügyről van két tanúk ebbe az irányba, és két tanúk abba az irányba, hogy fölmerüljön, hogy miért a második két tanút fogadjuk el, hanem egy egészen más dologról tanúskodik a másik pár tanú, és ezért, hogyha a hidus ügyet vesszük, vagy a hidus magyarázatot, akkor ez esetben a hidus nem áll fenn. Tehát Rava szerint is visszamenőleg kell néznünk a tanúskodásra való alkalmatlanságát. Viszont, hogyha azt nézzük, hogy nem akarjuk lehetetlen helyzetbe hozni, és veszteséget okozni azoknak, akik időközben tanúként használták ezt a két tanút, ez az érv továbbra is fennáll. Na, kit követünk, tehát akkor kinek a véleményét követjük, és mikortól fogva tesszük ezeket a tanúkat tanúvallomásra alkalmatlannak. Amire minőjű difti, avadrak papa udeke vaszede rave, vási amelyek haszeke vaszede albáje. A papa szerint rave a halaká, ravási szerint pedig albáje a halaká, és haszeke vaszede albáje. A végén ugye azt mondja a Talmud, halaká albájét követi, tehát visszamenőleg tesszük a tanúkat a tanúvallomásra alkalmatlannak. Miért? Mert így haszakávászid a báje, de Jael Kagám, Rave és a báje közötti vitákban a Jael Kagám hat esetében, itt minden betű egy másik esetre vonatkozik, a bájet követjük, és itt az Ain a Jaelban az a tanúkra, a tanúvallomás kérdésére és a hamis tanúk tanúvallomásra alkalmatlanna minősítésére vonatkozik, és ebben is ugye akkor halaká a bájét követi.